2018. Drusz örömmel üdvözölte a purdoli lovasokat, létszámuk ugyan nem jelentett komoly segítséget, de bizonyították, hogy a külvilág nem feledkezett meg róluk. Drusz tisztában volt vele, hogy a védők erős nyomásnak lesznek kitéve. Az első falon vívott csata vagy erőt ad az embereknek, vagy tönkre teszi őket. Kovácsolhatsz kiváló pengét a legjobb acélból, de néha eltörik, ha átteszed a tűzből a vízbe ugyanott, ahol egy rosszabb acél kitart. Ilyen egy hadsereg is. Drusz látott már jól kiképzett embereket pánikba esni, és vasvillával felfegyverzett parasztokat kitartóan harcolni. Nyíl és az íjászai naponta gyakoroltak a harmadik falon, itt állt a rendelkezésükre a legnagyobb lőtávolság. Nagyszerűen szerepeltek. A 600 íjász 10 szív dobbanásonként 3000 vesszőt küldött a levegőbe. A nadír sereg kénytelen lesz legalább 2 percig lőtávolban tartózkodni, mielőtt az ostromlétrákat a falnak vethetik. Szörnyű veszteségeket fognak szenvedni a véres mészárlásban. Vajon elég lesz? A valaha létezett legnagyobb sereggel kellett szembenézniük, akik 20 év alatt tucatnyi országot és városállamot felölelő birodalmat foglaltak el. Úrrik, az ismert történelem legnagyobb birodalmát készült létrehozni. Szép teljesítmény egy alig a 40-es éveibe lépő férfitól. Drusz az első falon sétált, szóba elegyedett, tréfálkozott az emberekkel. Az iránta érzett gyűlöletük hajnali harmatként olvadt el ezekben a napokban. Annak látták, ami kőkemény öregnek, harcosnak a múltból egy régi dicsőség visszhangjának. Megértették, hogy mellettük áll. Ezt is tudták miért. Ez volt az egyetlen hely az utolsó hősnek, a valaha épített legnagyobb erőt falainál, a drenai birodalom utolsó reménységei mellett, a világ legnagyobb seregére várva. Hol máshol lehetne? Lassan tömeg gyűlt köré, ahogy a várfalon sétált, és a katonák egyre jöttek. Felmászott a melvédre, és szembefordult az emberekkel. A fecsegés elcsendesült. Nézzetek körül! Mondta, a nap megcsillant ezüstözött válvasán, fehér szakáll a fény lett. Nézzetek körül! Mellettetek a társaitok állnak, a testvéreitek, veletek élnek és veletek halnak. Megvédenek és vérüket hullatják, értetek? Soha nem ismertek ilyen bajtársiasságot többé. Ha annyi évet éltek meg, mint én, akkor is emlékezni fogtok az elkövetkezendő napokra. Olyan tisztán emlékeztek, amit nem is hinnétek. Minden nap kristály tisztán ragyog majd az emlékeitekben. Igen. Vér fog folyni, kín és fájdalom jön, ezt sem felejtitek el. De az élet édes ízét sem. És ehhez nem hasonlítható semmi, fiaim. Elhihetitek nekem, az öreg embernek? Lehet, hogy már most is édesnek tartjátok az életet, de higgyétek el, ha a halál közel jár, akkor válik kibírhatatlanul kívánatossá. Ha túlélitek, minden szépség és öröm megsokszorozódik. A napfény, a szél, a jó bor, egy nő ajkai, egy gyerek nevetése. Az élet semmi, ha nem néztél szembe a halállal. Jönnek napok, és sokan felsóhajtanak majd, bár velük lehettem volna. A történelem egy megdermett pillanatában állunk. A világ megváltozik, ha ennek a csatának vége. Vagy ismét felemelkedik a drenai nép, vagy egy új birodalom hajnala következik. A történelem szereplői vagytok. Drusz már izzadt, kifáradt, de tudta, hogy folytatnia kell. Kétségbe esetten próbált visszaemlékezni szíben balladáira az óidőkből, a régi tábornokok bíztató szavaira, de nem tudta felidézni őket. Mélyet lélegzett, megízlelte az édes hegyi levegőt. Néhányan bizonyára azt gondoljátok, hogy pánikba estek és elfuttok. Féltek a haláltól. Néhányan meghaltok. De mindenki meghal egyszer. Senki nem élheti túl élve az életet. Harcoltam a Skelni hágónál, amikor mindenki azt mondta végünk. Ezt mondták, túl kevés az esély, de én nem törődtem velük. Mert én Drusz vagyok, akit soha nem győztek le, sem nadírok, sem satulik, sem ventriai, vagriai vagy drenai katonák. A világ összes isteneire és démonaira esküszöm, így sem hagyom magam legyőzni. Drusz torka szakadtából üvöltött, és a levegőbe emelte Snagát. A napfény megcsillant a pengén, és az emberek ütemesen kiáltozni kezdtek. Legendás Drusz! Legendás Drusz! A távolabbi falakon álló emberek nem hallották Drusz szavait, de a kántálást igen, és csatlakoztak hozzá. Drozdánokban messze visszhangzottak a szavak, neki csapódtak a hegycsúcsoknak, visszaverődtek, elkergették a madarakat, akik az égbe menekültek. Drusz végül felemelte a kezét, csendet intett, a katonák lassan elhallgattak, bár egyre többen érkeztek a második falról, hogy hallják a szavait. Már csak nem 5000 ember figyelt rá.
Drozdánok, az ostromlott város lovagjai vagyunk. Új legendát írunk, ami mellett Skeln is eltörpül. Halált hozunk a nadírokra. 100000-re. Kik vagyunk?
Drozdánok lovagjai!
Mennydörögték az emberek.
Mit hozunk? Halált a nadírokra!
Drusz folytatni akarta, de észrevette, hogy az emberek feje a völgy felé fordul. A távolban porfelhő szállt fel kihívóan az égre, mintha készülődő vihar jönne. Minden viharok öreg apja. A porban néhol megcsillantak a nadír lándzsák, harcosok áradtak mindenfelől, ellepték a völgyet, és egyre több és több érkezett. Hullám hullám hátán. Sok száz ló húzta az ostrom tornyokat, katapultokat, faltörő kosokat, ezernyi szekér és 100000-nyi ló csordáit, és több ember, mint felfogható. A nézők között egyetlen szív sem akadt, ami ne dobbant volna félve a látványtól. Drusz halkan szitkozódott, érezte a feléje áradó kétségbeesést. Nem tudott többet mondani. Érezte, hogy elveszítette az emberek figyelmét. Megfordult, szembenézett a lószőr zászlók alatt közelgő nadirokkal. Már a zord és rémisztő arcokat is tisztán lehetett látni. Drusz felemelte Snagát, szétterpesztett lábakkal állt, mint a dac megtestesülése. Haragosan bámult a nadír lovasokra. Meglátták. Megállították a lovakat és visszabámultak. Hirtelen ketté váltak és áttengettek egy követet a soraikon. A követ előre ügetett sztyeppi pónián megtorpant a fal előtt, ahol Drusz állt. Megrántotta a kantárt, a ló felágaskodott, horkantott.
Úrrik úr, parancsát hozom, kiáltotta. Ha kinyílnak a kapuk, megkímél mindenkit, kivéve a fehér szakálú öreget, aki megsértette. Te vagy ismét pókhasú, mondta Drusz. Átadtad az üzenetem?
Igen, aláljáró, ahogy mondtad.
Nevetett, igaz?
Nevetett, és megesküdött, hogy az övé lesz a fejed.
És az én uram kívánságai mindig teljesülnek. Ebben egyformák vagyunk. És az én kívánságom az, hogy láncra fűzve táncoltassam az uradat. Még ha személyesen kell is elmennem a táborotokba, és elkapnom őt.
Olyanok a szavaid, öreg, mint a tűzre szórt jég. Hangosak és mit sem érnek, mondta a követ. Ismerjük az erőiteket. Jó, ha 11000 emberetek van. Főleg parasztok. Tudunk mindent. Nézd meg a seregünket. Hogyan állhatnátok ellent? Minek? Áldjátok meg magatokat. Adjátok magatokat az én uram kegyelmére.
Félcskám, láttam a seregeteket, és engem nem győz meg. Még gondolkodom, hogy visszaküldjem-e az embereim felét a földjeikre. Kék vagytok ti? Egy csapat nagyhasú, dongalábú északi. Hallom, amit mondasz, de ne beszélj arról, hogy mire vagytok képesek, mutasd meg! Ebből elég? Mostantól ő szól helyettem.
Maga elé emelte Snagát, ragyogott a nap a fegyverem. A védők sorában Gilad megbökte Bregant.
Legendás Drusz!
Kántálta, és Bregan egy tucatnyi más katonával csatlakozott hozzá. A hang erősödött, a követ megfordította a lovát és elvágtatott. A hang utána szállt.
Legendás Drusz! Legendás Drusz! Legendás Drusz!
Drusz némán ügyelte, hogyan közelednek az ostrom tornyok a falakhoz. 60 láb magas, 20 láb széles fatornyok, több száz hajítógép, katapult, gördült fakerekeken. Számtalan ember feszült az ezernyi kötélnek, vontatták a gulgotírt legyőző szerkezeteket. Az öreg harcos figyelmesen nézte a jelenetet, tekintette a híres hadmestert, Kájtant kereste. Hamar felfedezte. Ő volt a nyüzsgés nyugodt középpontja a csend a viharban. Amikor mozdult, megállt a munka, hogy meghallgassák az utasításait. Azután újult erővel foglalt dologra. Kájtán felpillantott a falakra. Nem látta haláljárót, de megérezte a jelenlétét és elvigyorodott. Nem állíthatsz meg a csatabárdoddal, suttogta. Szórakozottan megdörzsölte karja csonkját. Különös, hogy ennyi év után is érzi az ujjait. Az istenek kegyesek voltak hozzá, amikor a gulgotíri adószedők megtámadták a faluját. Alig 12 éves volt, és megölték a családját, meg akarta védeni az anyját, és előre rohant, kezében az apja törével. Egy karcsapás errepítette a karját, a kéz a bátyja teste mellett ért földet, akinek ugyanazzal a karddal szúrták át a melkasát. Máig sem tudta megmagyarázni, miért nem halt meg a többi falubelivel együtt, sem azt, hogy Murik miért küszködött annyit az ő életéért. Murik emberei meglepték és megölték a gyilkosokat, csak kettőt ejtettek fogjul. A halottak átvizsgálásakor találtak rá Kájtánra, akiben már alig volt élet. Magukkal vitték, Úrik sátrába került. Forró kátránnyal állították el a vérzést, bekötözték a sebeit. Csak nem egy hónapig alig tért magához, lázas volt, delíriumos. Egyetlen emléke maradt azokból a hetekből, de azt soha nem felejti el, amíg él. Kinyílt a szeme, és egy erős, meggyőző arcot pillantott meg maga felett. Érezte a violaszín szemekből áradó hatalmat. Nem halsz meg, kicsi. Hallod? A hang gyengéden szólt, de amikor visszazuhant a rémálmok közé, tudta, hogy nem ígéretet hallott, hanem parancsot. És Urrik parancsát teljesíteni kell. Azóta életének minden pillanatával a nadir vezért szolgálta. Csatában nem vették használt, megtanulta hát az eszét használni, kidolgozta azokat az eszközöket, amelyekkel az ura győzhet. 20 év háború. 20 év boldogság. Néhány segédjétől körülvéve áttört a harcosok között és belépett az első toronyba. Ezekre volt a legbüszkébb, a hihetetlenül egyszerű működési elvre. Készíts egy 3 oldalú fadobozt, a tetőre vezető falakhoz építs lépcsőt, védj egy 2. dobozt, helyezd az elsőre. Erősítsd oda vaskapcsokkal. Tégy rá egy 3. és megvan a tornyod. Könnyen szét lehetett szedni, szekére rakni és oda vinni, ahol a vezérnek szüksége lehet rájuk. Az elv egyszerűnek tűnt, de a megvalósítás nehézkesebbnek bizonyult. A fegyveres emberek súlya alatt beomlott a tető, eltörtek a kerekek, és ami a legrosszabb, ha a magasság elérte a 30 lábat, az építmény ingatag lett és könnyen eldőlt. Kájten emlékezett rá, hogy dolgozott a rabszolgáinál is keményebben 1 évig, napi 3 órát aludt. Megerősítette a tetőt, de ettől nehezebb és ingatagabb lett az építmény. Kétségbeesésében Úrriktól kért tanácsot. A nadir hadúr Ventriába küldte tanulni, Tertullus egyetemére. Kájten szégyelte magát, úgy érezte kudarcot vallott. Engedelmeskedett a parancsnak, hiszen ennél többet is megtett volna, hogy Úrrik kedvébe járjon. Tévedett. Az egyetemen élete legboldogabb évét töltötte. Megismerkedett a súlyponttal, a párhuzamos vektorokkal, a külső és belső erők közötti egyensúly szükségletével. Tudás szomja soha nem csillapodott, és Rebó, a ventriai tanítómester megkedvelte a csúfnadírt. Hamarosan meghívta az otthonába, ahol éjjel is tanulhattak. A nadír fáradhatatlannak bizonyult. Rebó gyakran elaludt a székében, és néhány óra múlva arra ébredt, hogy a félkarú Kájtán még mindig a feladataival foglalkozik. Rebó boldog volt. Ritkán látott diákban ekkora lelkesedést, és még sohasem tapasztalt ekkora munkabírást. Kájtán megtanulta, hogy minden erőnek van ellentetje, és hogy az erőkarnak alul épp olyan nagy, de ellentétes irányú erőt kell kifejtenie, mint felül. Beavattatott a titokba, megértette az erő természetét. Az egyetem maga volt a paradicsom. Amikor haza kellett térnie, zokogott, úgy ölelte meg az elkeseredett ventriait. Rebó könyörgött, hogy gondolja meg magát, maradjon ott tanítani az egyetemen, és Kájtánnak nem volt szíve megmondani, hogy még csak kísértést sem érez. Egyetlen embernek tartozott az életével, és semmit sem vágyott jobban, mint Úrrikot szolgálni. Otthon ismét munkába kezdett. A tornyok az eredetinél 5-szörte nagyobb alapokat kaptak, Amikor mozgatták őket, csak az első két emeleten tartózkodtak katonák, így közel maradt a súlypont a földhöz. Ha elértek a megfelelő pozíciót, vaskapcsokat vertek a földbe, és kikötötték a tornyokat. A kerekeket megvasalták, és minden torony 8 keréken gurult, hogy jobban eloszoljék a súly. Új tudása birtokában katapultokat és hajítógépeket gyártott. Úri körült. Kajtán boldog volt. Kajtán visszatért a jelenbe, felmászott a torony tetejére, a 300 lépésre álló várfal felé pillantott, és meglátta a feketébe öltözött haláljárót. Delnok falai magasabbak voltak, mint Gulgotirnál, Kajtán újabb emeletet épített a tornyaira. Most megvizsgálta a kötelek feszességét, lemászott végig az 5 emeleten. Itt-ott megállt, megnézte a kapcsokat. Ma éjjel 400 rabszolga lát munkához a fal tövében, kivésik a sziklát, 40 lépésenként csigákat helyeznek el. Hónapokig tartott, amíg megtervezte a 6 láb magas csigákat, évekig, mire sikerült tökéletesen megvalósítani az álmát. A csigákat végül sok ezer mérföldre délre Lentria fővárosában gyártották le. Egy vagyonba kerültek, és még Úrik is elsápadt, amikor a végösszeget meghallotta, de az évek során bebizonyították az értéküket. A rabszolgákat mozgó fedezék védte az íjászoktól, a falakra lehaigált sziklák azonban sokakat megöltek. Ez nem érdekelte Kajtant. Csak a tornyokat fenyegető lehetséges veszélyekkel törődött, de a tornyokat vasfedél védte. Egy utolsó pillantást vetett a falra, majd visszatért a szállására, és egy rövid eligazítást tartott a mérnökeinek. Drusz addig követte a tekintetével, amíg be nem lépett a völgyet lassan belepő sátorvárosba.
Mennyi sátor, mennyi harcos.
Drusz parancsot adott, hogy pihenjenek a katonák, amíg tudnak, és látta az arcokon a félelem árnyékát, a pániktól tágra nyílt szemeket. Az ellenség számbeli fölénye mindent elbizonytalanított. Drusz halkan átkozódott, hátralépett és leereszkedett a fűre. Néhány percen belül elaludt. Az emberek egymást bögdösték, a legközelebb állók kuncogtak, amikor horkolni kezdett. Nem tudták, hogy már 2 napja nem aludt, hogy azért feküdt le itt, mert nem volt biztos benne, hogy nem esik össze a szállása felé vezető úton. Csak azt tudták, hogy ő Drusz a csatabárd mestere, és hogy megveti a nadírokat. Nyíl, Hogun, Orrin és Kessi is otthagyták a falakat, az étkezde felé sétáltak. A zöld ruhás íjász az alvó óriásra mutatott.
Láttatok már hozzá hasonlót? Kérdezte.
Én öregnek és fáradtnak látom, mondta Kessi. Nem értem, hogy miért bámuljátok ennyire.
Dehogy nem, felelte Nyíl. Csak csökönyös vagy, mint mindig, kedvesem. De ilyen a nők természete.
Tévedsz, mosolygott Kessi. Tulajdonképpen mi ő? Harcos, nem több, nem kevesebb. Mit tett, hogy ekkora hős lett? Forgatta a fegyverét? Embereket ölt? Én is öltem már. Nem nagy dolog. Rólam mégsem szólnak mondák.
Majd szólnak rólad is, mondta Nyíl. Adj egy kis időt a sorsnak.
Rossz, több, mint harcos, mondta Hogun. Mindig is több volt. Példakép, ha úgy tetszik.
Arra, hogyan öljünk meg másokat? Kérdezte Kessi.
Nem erre gondoltam.
Rossz, azok jelképe, akik nem adják fel akkor sem, ha nincs remény, akkor sem állnak félre, ha meg kell halni. Megmutatta, hogy nincs biztos vereség. Már azzal erőt ad, hogy ő Drusz, hogy látják, hogy ő Drusz.
Szavak, mondta Kessi.
Ti férfiak mind egyformák vagytok. Fenkölt szavak. Dicsérnél így egy parasztot, aki évekig harcolt az asszály és az áradás ellen?
Nem, ismerte el Hogun.
De a Drusszhoz hasonló emberek buzdítják kitartásra a parasztokat.
Ostobaság, fintorgott Kessi.
Öntelt ostobaság. A parasztot nem érdeklik a harcosok és a háborúk.
Nem győzhetsz, Hogun, mondta Nyíl, és kitárta az ebédlő ajtaját. Add fel, amíg teheted.
Alapvető hibát látok a gondolkodásodban, Kessi. Szólalt meg hirtelen Orrin, amikor a társaság helyet foglalt egy asztal körül. Elfeledkezel arról, hogy csapataink nagy része paraszt. Csak a háború idejére álltak be.
Gyengéden elmosolyodott és intett egy szolgálónak.
Annál nagyobb bolondok, mondta Kessi.
Mind bolondok vagyunk, értett egyet Orrin.
A háború nevetséges ostobaság, és igazad van. A férfiak szeretnek harcban bizonyítani. Nem tudom miért, én soha nem vágytam rá, de másoknál már sokszor tapasztaltam. És Drusz még számomra is példakép. Miért? Kérdezte a lány. Attól tartok, nem tudom megmagyarázni. Dehogy nem. Orrin elmosolyodott és megrázta a fejét. Teletöltötte a poharakat fehér borral, tört magának a kenyérből, aztán továbbadta. Egy ideig csendben ültek, majd ismét Orrin szólalt meg. Létezik egy növény. Neptisza neve. Ha elrágod, megszünteti a fogfájást, még a fejfájást is. Senki nem tudja miért. Azt hiszem, Drusz is ilyen. Amikor melletted van, elmúlik a félelmed. Ennél jobban nem tudom megmagyarázni. Rám nincs ilyen hatással, mondta Cassie. Bregan és Gilad a toronyból figyelték a nadírok készülődését. A falon Pinar Dan felügyelte az ostromlétrák ellen szolgáló hornyos karok felállítását, Britán Bár pedig az olajat tartalmazó kannák dugaszolását. A teletöltött és lezárt kannákat a fal különböző részein helyezték el. A katonák komor hangulatban dolgoztak, alig hangzott el néhány szó, amíg ellenőrizték a fegyvereiket, kiélesítették az amúgy is éles kardjaikat, beolajozták a páncéljukat, vagy megvizsgálták a nyílveszőket. Hogun és Nyíl együtt távoztak az étkezdéből, Orrin és Cassie maradtak. Elmerültek a vitában. Leültek a fűbe, Nyíl az oldalára hevert, a könyökére támaszkodott. Egyszer olvastam egy töredéket az Ó idők könyvéből, mondta az Iász. Az egyik sorra még most is emlékszem. Jő a pillanat, jő a férfi. Soha nem volt még nagyobb szükség a megfelelő emberre, mint most. És Drusz megjött. Gondolod, hogy ez a gondviselés? Az istenekre Nyíl, csak nem vagy babonás, vigyorgott Hogun. Nem hinném, csak kíváncsi vagyok, lehet-e véletlen, hogy egy ilyen ember egy ilyen pillanatban itt van. Hogun letépett egy fűszálat és rákcsálni kezdte. Rendben, nézzük. Kitarthatunk-e 3 hónapig, amíg sebosztogató összegyűjt és kiképezett sereget? Nem, ennyien nem. Akkor nem számít, hogy Drusz véletlenül érkezette meg. Néhány nappal tovább védekezhetünk miatta, de ez kevés. A közhangulat jó, vén csataló. Jobban tennéd, ha nem híresztelnél ilyen nézeteket. Bolondnak nézel? Amikor eljön az idő, Drusz mellett halok meg, mint mindenki más. Azért osztom meg veled a gondolataimat, mert te megértesz. Realista vagy, és csak addig maradsz, amíg a 3. fal elesik. Veled őszinte lehetek. Drusz megvédte a Skelni hágót, amikor mindenki azt mondta, hogy el fog esni, mondta Nyíl. 11 napig, nem 3 hónapig. És 15 évvel fiatalabb volt. Nem kicsinyítem az érdemeit, ki érdemelte a róla szóló legendákat. Drozdelnok lovagjai. Láttál már ilyen lovagokat? Földművesek, kézművesek, újoncok. Csak a légiósok vettek már részt csatában, és ők sem erre a harcmodorra valók. Elbukhatunk az első támadásnál. De nem fogunk, nevetett Nyíl. Drusz lovagjai vagyunk, egy új legenda magja. A nevetésben őszinte jókedv csendült. Drozdelnok lovagjai, te és én, Hogun. Egyszer rólunk fognak énekelni. A jó öreg Nyíl a lovagiasság és a szabadság kedvéért eljött, hogy segítsen a gyenge várnak. És az aranyért? Ne felejtsd el az aranyat, mondta Hogun. Részletkérdés. Ne tedd tönkre a regémet. Nem, dehogy. Elnézésedet kérem. De nem kellene hősiesen meghalnod ahhoz, hogy tovább élj a dalokban? Ez már nagyobb gond, ismert el Nyíl. De biztos, hogy találok valami megoldást. Felettük a 2. falon több fiatal közkatona azt a parancsot kapta, hogy hozzanak vödröket a kúthoz. Morogva hagyták ott a falat, és beálltak a sorba a raktár előtt. 4-4 vödörrel a kezükben indultak el az alacsony barlang felé, ahol a Musif kút rejtőzött a hűs árnyékban. A bonyolult csiga sorra erősítették a vödröket, és lassan a mélyen csillogó víz felé eresztették őket. Mióta nem használták a kutat? Kérdezte az egyik katona, amikor az első pókhálós vödör feltűnt. Legalább 10 éve, felelte a tiszt Gártadan. A polgárok használták, akiknek itt álltak a házai. Egyszer egy gyerek fulladt a kútba, és a kút megfertőződött. Ez és a patkányok távol tartották az embereket. Kialázták a testet? Kérdezte a katona. Nem hallottam róla, de ne aggódj, ma már csak a csontjai lehetnek lent, azoknak pedig semmi ízük. Kóstold meg!
Különös, de nem vagyok szomjas.
Garta nevetett, a vödörbe mártotta a kezét, és a szájához emelt egy maréknyi vizet. Patkányszarra lízesítették, és döglött pókokkal, mondta. Biztos nem kértek? A katonák vigyorogtak, de senki nem mozdult.
Nos jó, vége a szórakozásnak, mondta Garta. A csigák működnek, a vödrök itt sorakoznak, a munkát elvégeztük. Zárjátok be a kaput, és vissza a falakra.
Garta felriadt az éjszaka, a fájdalom éhes patkányként marta a gyomrát. Legördült az ágyról, megpróbált felállni, a nyögései felkeltették a társait, akikkel a szobán osztozott. Az egyik odarohant. Mi az, Garta? Kérdezte, és a hátára fordította a vonagló embert. Garta felrántotta a térdeit, ellillult az arca. A keze megragadta a másik ingét.
A víz! A víz!
Fulladozni kezdett. A vizet kér! Kiáltotta a férfi. Garta megrázta a fejét, háta megfeszült, amikor a fájdalom végigáradt rajta. Az istenekre, meghal, mondta a társa, ahogy Garta elernyedt a karjaiban.